Drága uram, köszönjük neked ezt a mai reggelt, és nem vesszük könnyen azt a kiváltságot, hogy itt lehetünk. És tudjuk, hogy egyetlen egy ember élete többet ér az egész világnál. Egyetlen egy lélek felmérhetetlenül értékesebb minden egyébnél. Úgyhogy tele vagyunk, uram, nagy-nagy tisztelettel, és kérünk téged, hogy taníts minket. Kérünk arra, hogy leplezd le a gondolataidat, a bölcsességedet. Adj nekünk olyan ismeretet, amely eddig rejtve volt előttünk. És add, hogy aztán bölcsen, szeretettel bánjunk ezzel a tudással. A te drága nevedben, Krisztus nevében kértünk. Ámen. Ámen. Jó, akkor lássuk a... Nem tudom, melyikötök hiszi, hogy ez az édenkerti sztori igaz. Úgy értem, nekem ezzel voltak kihívásaim. Tudod, Ádám és Éva, ne viccelj. Most csak komolyan viccelsz velem, nem? Csak nem azt akarod mondani, hogy ez történelem. És hát emlékszem a lelki pásztorra, mosolygott. Hát, de végül is igen. És igazából ez a gyanakvásunk, illetve ez a megkérdőjelező hozzáállásunk teljesen érthető. Mert Ádám és Éva története a legtöbbünkhöz úgy jutott el, mint valamilyen legenda, vagy valamilyen mese. Ugye a Biblia, az emberiség egy jó része vallásos, ebben hisz keresztények. És az ő vallásukban van egy történet, egy naív, aranyos történet a kezdetekről. Ádám és Éva az édenkertben. És ezt így, nem? Tehát valahogy így hallottuk, és ez így maradt meg bennünk. Hasonló érdekes elképzeléseink vannak a mennyről, ugye, pufók, angyalokkal, az én kedvenc definícióm, hárfával a kezükben ülnek a felhőkön, és boldogan élik az életüket, és mi is oda tartunk. És ez valahogy egyáltalán nem tűnik vonzónak. Aztán a pokol, ugye, ahol a haverjaimmal kártyázok, és végre buli van. Isten nem zaklat minket többet. És így megvannak ezek a képeink, ugye, amiket, hogyha nem kerülünk helyzetbe, akkor soha nem bírálunk felül. Ezek úgy elvannak, és aztán amikor jön egy üzletember találkozó, és egy eredetileg értelmesnek tűnő fickó elkezd Ádámról és Éváról beszélni, hogy ebből tanulhatunk is valamit, akkor a dolog ilyen furcsának tűnik. De, vagy az angyalok, ez egy másik ilyen téma, az angyalok. Hát az is egy ilyen érdekes történet, angyalok. Itt ördög, sátán, ne viccelj, démonok, ez ilyen vicces, tudod, ilyen egy patás lény szarvakkal, vörösen és vasvillával a kezében rohangál. És ezek tényleg ilyen naív képek, és érthetőek. De hogyha visszalépünk kettőt, és megértjük, hogy mind az, ami van a világunkban, az eredet kérdését tekintve nem a véletlen műve, hanem teremtett dolog. Egy személyes, zseniális alkotó munkája, aki nagy tisztelettel és nagy szeretettel a maga képmására, önmaga dicsőségét kifejezve teremtett, akkor a dolog egy más megvilágításba kerül. Mi emberek ugye Isten képére vagyunk teremtve. Egy Mózes egy erről szól, hogy Isten teremtett embert a maga képére, férfivá és nővé teremtette őket. Ahol ez a maga képe leginkább a személyességünkről beszél. Isten személyes, ugyanúgy, mint ahogy te is. Öntudata van, akarata, értelme, érzelmei, lelkiismerete, ugyanúgy, mint ahogy neked, döntéseket hoz, szabad akarattal bír. Ez talán az egyik legfontosabb jellemzője. És nekünk is, személyeknek szabad akaratunk van. És persze Isten olyan, mint egy ember, azaz 1,80 magas se, körülbelül 80 kiló se, és így tovább nem. Persze, hogy nem. Isten mindenütt jelenvaló, mindenható, mindentudó, teljes bölcsességgel bíró. jellemében tekintve abszolút tulajdonságai vannak, az erkölcsisége megmérhetetlen, de pontos, a szeretete, az irgalma, a kegyelme, a hosszú tűrése, az igazságossága, abszolút tulajdonságok. Nekünk embereknek megvan a lehetőségünk ezeknek a felfogására, a mi lehetőségünk megvan arra, hogy szeressünk. És persze mi emberek ezeknek a tulajdonságoknak a lehetőségével bírunk, de önmagunkban nincsenek meg ezek. Tehát mi tudhatunk, de a tudás alapvetően nincs meg bennünk. Mi szerethetünk, de a szeretetnek az a formája, ami Istenben megvan, alapvetően nincs meg bennünk. De ezt jelenti, hogy az ő képére vagyunk teremtve, hogy olyanok vagyunk, mint ő bizonyos értelemben, mind azt, ami ő, mi fel tudjuk fogni és tartalmazni tudjuk. Na most, hogyha minket megteremtett a maga képére, és az egész emberiség azért van, mert Isten akarta, akkor ha ez a gondolat így a helyére kerül, akkor olyan nehéz elképzelni, hogy Isten teremtett mondjuk angyalokat? Angyalokat is a maga képére? És akkor felejtsd el ezt a naív képet a pufók lényekről a felhőkön, mert ugye itt a hazugság, hogy hozzá kapcsolódik egy olyan kép, amely irracionálissá teszi. Miközben, ha azt a képet leveszed, csak a tényt vizsgálod, és a tényt megfelelően látod, akkor a dolog realisztikus. A mennyi egy olyan hely, amely nem ebben a dimenzióban létezik, de teljesen valóságos, és ahol mindaz a nyomor, amivel itt küszködünk, nincs ott. Nem lehet. Isten nem tud egy olyan helyet teremteni, ahol rend van, ahol szeretet uralkodik, ahol az anyag nem uralkodik az emberen. Mi ebben az olyan furcsa, ha elfogadjuk, hogy Isten egy mindenható teremtő? A pokol nem egy reális gondolat, hogyha Isten tiszteli a szabad akaratot? És azt mondja, hogy ha te nemet mondasz nekem végleg, akkor én adok neked egy olyan helyet, ahova mehetsz nélkülem. Ami egy borzalmas hely, tehát a pokol a szenvedés helye, mert mind az, amire az embernek szüksége van, az Istennél van, és hogyha Isten valahonnan kivonul, akkor semmi nincs, ami az embernek kellene. A pokol egy borzasztó hely, de ha Isten igazságos, kettő tiszteli a szabad akaratunkat, nem kellene, hogy legyen egy pokol? Lehet ezen gondolkozni, de végül is igen, ide jutok, hogy igen, kéne, hogy legyen. És akkor a teremtés. Rendben. Hogy kellett volna Istennek elindítania a történelmet? Várom a javaslatokat. Világos, de ha a cél az ember teremtése, legyen ember. Isten az örökkévaló múltban létezett, és az elméjében ismert téged. Ugye egy mindenható ismeri az összes lehetőséget is. Ugye? Egy mindenható lény tudja, hogy mi lehetne. A mulasztás bűne, mint olyan, egy abszolút módon létező bűn Isten számára. Mert ő tudja, hogy mi az a jó, amit megtehetne, és ha nem teszi meg, ezt mondja magáról Rómában, akkor az bűnöm nekem. És Isten tudja, hogy mi az a jó, amit megtehetne. Ő még mielőtt megteremtette volna az embert, tudta, hogy teremthetne embert. Látott téged. Látott engem. Ez egy nehéz pillanata volt. És azt mondta, hogy akarom. Igen. Ha lehetne egy Szabó Péter, és tudom, hogy lehetne, akkor az jó lenne. És én szeretném őt. És ő tisztelne engem. És én ezt akarom. Ica. Ezek filozófiai kérdések. Szívesen válaszolok rájuk, viszont mielőtt megválaszolom őket, a keretét a válaszomnak meg kell, hogy határozzam. A mi ismeretünk a rajtunk túlnövő dolgokon ki van szolgáltatva Isten kijelentésének. Azaz, ugye az egzisztencialista módszer, a racionalizmus azt mondja, hogy én önmagamból indulok ki, és a saját képességeimmel és tudásommal felmérem a világomat, és egyre több ismeretet gyűjtök. És egy ponton annyi ismeretet gyűjtök, hogy meg tudom válaszolni a kérdéseimet. Na most az a kérdés, amit most föltettél, egy olyan, amely 100%-osan túlnyúlik az emberi lehetőségek határain. És egyébként nagyon sok kérdésünk túlnyúlik ezen. Lehetetlen lenne megválaszolnunk, ha nekem kéne oda mennem, megmérnem. A Földön van rengeteg hely, amit nem tudunk megmérni. A saját szervezetünkben az agyat nem tudták még olyan szinten kielemezni, hogy hogyan működik. Rengeteg kérdésre nem tudjuk a választ. Úgyhogy amikor nem tudjuk a választ, akkor még egy lehetőségünk van. Megnézzük, hogy Isten elmondta-e nekünk. Tudnélik, Isten, aki mindent tud, meg tudta azt tenni, hogy kijelentette nekünk, tehát leírta a bonyolultabb kérdéseinkre a választ. Na most erre a kérdésre a következő választ adta. És látod, így, tehát most itt van az alapja annak, hogy hogyan tudhatjuk ezt. Isten kijelentette magáról, hogy ő a kezdet és a vég. Azt mondta magáról Mózesnek, amikor Mózes megkérdezte, hogy mit mondjak a népemnek, ki küldött engem. Azt mondta, hogy a vagyok küldött. És ez a szó a héberben az örökké létezőt jelenti, akinek nincs kezdete és nincs vége. Tehát Isten azt mondja magáról, hogy ő egy öröktől örökkön örökké létező valaki, és ezt megint nem értjük, mert mi csak időben tudunk gondolkozni. De ez egy minőségi váltást jelent. Azt jelenti, hogy ő a téridő rendszerén kívül van, ahol ő sose jött létre, és sose szűnik meg létezni, ő van. Na most, hogyha ezt el tudod helyezni a fejedben, akkor az jó. Mit jelent az, hogy sok időt várt? Tehát az ő szempontjából, ahol nincs idő, ott a dolgok vannak, és nem tudom, hogy az egymás utániságot hogyan érvényesül, de olyan módon, hogy sokáig várt, nem értelmezhető Isten rendszerében. Ez a másik része a kérdésednek. Mert ugye azt kérdezted, hogy milyen sokfélék vagyunk, ő meg ugye csak egy. És a gyönyörű az, hogy Istenben, a filozófiai értelemben, a lét tekintetében megvan a sokféleség. Mert azt tanítja nekünk a Bibliában, hogy ő, ha bár egy Isten és oszthatatlan, mégis három személy. Azaz, ha bár öröktől fogva van, és egy, megvan benne a sokféleség. Azaz nem unatkozott, mert hárman voltak, az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szent Szellem Isten, akik tökéletes harmóniában voltak egymással, tökéletes szeretettel szerették egymást, alárendelték magukat egymásnak, azaz rend volt közöttük, az Atya a Fiúnak, fordítva a Fiú az Atyának, és a Szent Szellem a Fiúnak, habár egyikük sem kevésbé Isten, mint a másikuk, de mégis, hogy rend legyen, ez az önkéntes alávetettség létezett bennük. Azaz nem unatkoztak, semmi nem hiányzik Istenből, ha Isten sose teremtett volna, akkor ő önmagában elegendően létezhetett volna örökkön örökké. Amiért mégis teremtett, az, hogy tudta, hogy ha teremt, az jó lesz. És mert az alap természete, amely a szeretet és a dicsőség kívánja a teremtést. És a kívánja megint egy torz szó Istenre vetítve, de jobb hiány nem tudok másikat használni. Azt mondja, hogy a szeretet nem önmagával van elfoglalva, hanem a másikkal. Ha létezhetnél te, akkor onnantól a szeretet érdekelt abban, hogy neked a legjobb legyen. Azaz létez, aztán élj, és aztán mind azt a szerepet, amire teremtve lettél, ami vagy betölthesd. Isten, hát gyönyörű, szerintem ez csodás. De visszatérve a lényeghez. Ugye, habár nem tudom, mi a lényeg, mert hogy az, amit én mára készítettem, lehet, hogy annyira nem fontos, de ez fontosabb volt. Hogy csinálnátok, ha embert kéne teremtenetek, és ti vagytok Isten? Rendben. A következő, az én költői kérdésem mindössze oda akart volna kiukadni, hogy figyelj, nincs más lehetőséged, csak kettő. Vagy egy emberből indulsz ki, vagy az egész emberiséget készen megteremted. Vagy rögtön egy teljes populációt teremtesz, vagy egyet, és abból hagyod, hogy, illetve kettőt nyilván, de egyel kezdte. Ismertek a viccet, hogy miért? Miért Ádámot teremtette Isten elsőnek? Igen, kellett egy piszkozat a nagy mű előtt. Igen. Csak hogy a hölgyeknek is kedvezzünk egy kicsit, igen. Ez volt az utolsó ilyen alkalom, ezután a fekete leves. Úgyhogy, tehát ne gondoljátok, hogy a teremtés Ádám és Évával az Édenkertben ez egy ilyen naív kép. Nem, összesen két alternatíva van. Vagy két emberrel kezded, és hagyod, hogy családként felnőjen az, nőjenek, azaz szaporodjanak, vagy azonnal egy teljes populációt teremtesz. Ez hasonlít a tyúk vagy a tojás kérdéshez. Mit teremt Isten? Egy tojást teremt először, és hagyja, hogy tyúkká nőjön, vagy rögtön egy tyúkot, és hagyod, hogy tojásokat toljon. Ez a két lehetőség van végül is. Vagy a kettőt egyszerre, ugye? De nagyon sok ilyen kérdésre a válasz olyan kifinomult, hogy nem értjük. Miért csak ketten voltak? Isten valószínűleg el tudná mondani, hogy milyen hátrányokkal járt volna, ha mondjuk egy százas létszámmal indította volna az emberiséget. A felelősség megosztott volna. Így ketten voltak, mindjárt fogjátok látni, a bűnbeesés után azonnal egymást vádolták. Senki nem vállalta fel a felelősséget. Ha százan lettek volna, lehet, hogy a felelőtlenség tudata olyan mélyen elültetődött volna az emberben, hogy mert most nagyon egyszerű, Ádámot tette Isten felelőssé, az az egy embert, akire a felelősséget hárította. Ha lett volna 10 férfi, akkor 10 férfi lett volna felelős, ilyen értelemben. És egy kollektív felelősséggel élne az emberiség, ahol a kollektív felelősség létezik, de csak másodlagos az egyéni felelősség után. Tudnotok kell, hogy amikor Isten teremt, akkor gyakorlatilag alapot teremt annak a tanításnak, amit később tanít. A pedagógusoknak van ez az illúziója, hogy azt hiszik, hogy ők tanítják meg a gyereket például számolni. Nem igaz. A gyerek akkor tanul meg számolni, amikor faépítő kockával játszik, és egyet odarak a másik mellé, és megszámolja, hogy kettő. Ő akkor tanul megszámolni. A tanár később csak értelmezi azt a tapasztalatot, amit a gyerek a hétköznapokban, illetve a valós világban szerzett. Ugyanez a helyzet. Isten minden üzenetét a valós világban gyökeresztette, a teremtés részletei is ilyenek. Miért férfivá és nővé teremtette? Azért, mert akart egy jelképet, ami alapján meg tudja tanítani az embernek, hogy milyen Isten és az emberiség kapcsolata. Olyan, mint a férfi és a nőé. Ha nem lenne ez az olyan, mint a férfi és a női, akkor a dolog egy elvont, általunk értelmezhetetlen gondolat lenne. Mint amilyenek vannak. Milyen a menny? És a menny igazából általunk csak egy naív képpel megfogalmazható gondolat, mert nincs a Földön olyan hely, mint a menny. Nem tudjuk milyen az örökké valóság. És mi csak hosszú időt tudunk elképzelni, és nem tudjuk elképzelni az idő nélküli létet. Viszont az alapdolgokat, amiket Isten meg akar tanítani nekünk, azokat a teremtésbe belefoglalta, és csak rá kell mutatnia. Nézd meg, benne élsz, olyan, mint. És meg tudja mutatni. És a teremtésben Isten ezért az egy fővel, és aztán a második fővel való indítást választotta. Teljes valós történelemként. Tudjuk az Édenkert helyét, a Közel-Keleten volt, annó még egy egész más klíma volt a Földön, és Ádám és Éva valószínűleg szuperemberek voltak. Tehát a bűnbeesés előtt az emberi képességeik teljességét használták. Valószínűleg az agyuknak nem csak a 3-4%-át, mint mi, hanem lehet, hogy az egészet. Könnyen elképzelhető, hogy általunk természet felettinek vélt képességekkel bírtak. Képesek voltak egy Magyarországnál többszörösen nagyobb területet uralni ketten. Olyan intelligenciával bírtak, amiről mi csak álmodnánk. Tehát, hogy nem a dolog bizonyos értelemben egyszerű és tiszta, de semmiképpen sem naív. Oké, és akkor a gondolat. Mert hogy akkor hadd tanuljunk ebből mi is. Nézzük meg egy Mózes 1-et, 2-t és 3-at. 1 Mózes 1:1. Kezdetben teremtette Isten. Így kezdődik a Biblia. És nem megyünk most ezen végig, de a teremtés 6 nap alatt történt, ahol a 7. nap az, amiben mi élünk. Hiszünk abban, hogy ezek valódi 24 órás időszakok voltak, és ennek sincs jelentősége, ezek lehetett volna 7 másodperc is, lehetett volna 7 millisekundum is, és lehetett volna 7 év is, teljesen mindegy. Isten megint egy jelképes, illetve egy jelképes céllal ezt választotta, 6 nap alatt teremtette, és aztán, ha később megnézzük az emberiség történelmét, ugyanerre a ciklusra osztható, 6 időszak plusz a 7. A dolog nagyon világosan összefügg, de 1:26-ban teremti az embert, és akkor ezt nézzük meg. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra. Nagyon érdekes, hogy többes számban beszél. Hozzánk hasonlóvá uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. És itt 2 nagyon fontos üzenet van. Az egyik, hogy Isten a maga képmására alkotta az embert. És ez itt meg is állnék. És már most látom, hogy egy picit többről fogunk beszélni, mint amiről eredetileg szerettem volna. Lehet, hogy akkor ebből csinálunk egy sorozatot, mert nagyon fontos. Mit gondolsz te magadról? Ki vagy te? Nagyon komolyan kérdezem. Az életednek ez egyik alapkérdése. Úgy fogsz élni, mint amit elhittél magadról, hogy vagy. Az önértékelésed, az önbecsülésed határozza meg a döntéseidet alapvetően. Ha azt gondolod magadról, hogy egy értéktelen valaki és valami vagy, ha átlagosnak hiszed magad, akkor úgy fogsz döntéseket hozni, mint egy átlagos ember. Akkor úgy fogsz bánni magaddal te, mint első számú döntéshozó a saját életedre vonatkozóan, mint ahogy egy átlagos, értéktelen valakivel bánni kell. Magadat nem fogod szeretni. Nem fogod úgy szeretni magadat, ahogyan kellene. Az alapkérdés ez, az egyik alapkérdés, hogy kicsoda az ember. Kicsoda az ember? Mi az értéke? Ha a kereskedelmi értékét vesszük az embernek, nem túl magas, igaz? A kereskedelmi érték kereslet és kínálat alapján dől el. Mi az, ami értékes? Az, amiből kevés van. Az, ami ritka. Sziasztok, már csak állóhely van. A karfára le tudtok ülni, valaki a karfára, és hogyha ide jössz előre, akkor itt a szőnyegen van még egy jó ülőhely. Ott jó lesz? Köszönöm szépen. A kereskedelmi értékünk ugye úgy néz neki, hogy kereslet és kínálat alapján. Az értékes dolgok azok, amik ritkák, amikből kevés van. Az emberből 6 milliárd van a Földön, és néha az az érzésünk, hogy több, mint kellene. Az ilyen módon felbecsült értékünk nem túl magas, ugye? Olyan országokban, ahol az erkölcs kimegy a divatból, ott nem is csinálnak gondot abból, hogy hogyan távolítsuk el a fölösleges embereket. Az ilyen módon, ha azt nézed, hogy a társadalom, ahogy rád néz, mi hasznunk belőled, mint hogy ember vagy, akkor nem ad túl nagy értéket neked, igaz? Akkor a másik értékmérő, ugye, ha úgy nézzük, hogy az ember nem több egy gépnél, ha a humanista világképből indulunk ki, ahol minden a véletlen eredménye, és az ember a maga személyességével csak egy bonyolult szerkezet, ugye, semmi más. A személyessége csak egy illúzió a humanista ember szemében. Egy olyan bonyolult gép, hogy egy ponton gondolkozni kezd. Viszont ha gép vagy, akkor az értékedet is úgy határozzuk meg, mint egy gépét. Egy gép akkor értékes, ha hasznot hoz, igaz? És amikor már nem hoz hasznot, akkor mit csinálsz egy géppel? Kidobod. És az ember így néz magára, teljesítményorientáció. Akkor vagy fontos, akkor vagy értékes, ha teljesítesz. Mi alapján méred a teljesítményedet? A nők, mennyire vagy szép? Mennyire vagy csinos? Mennyire vagy bájos? Mennyire vagy vonzó? Ugye ez a fő kép, hogyha nem tudom, hogy nőként hogy élitek ezt meg, de nem ez az egyik fő nyomás, ami alatt a nők élnek? Szépnek kell lenned. Igaz? Van-e még? Okosnak kell lenned. Szépnek és okosnak. Jó van, ezt pipáltuk. Más kérdés? Jó, nekünk férfiaknak, nekünk macsónak kell lennünk, ugye? Tehát, hogy nem kell? Lazának kell lenni, okosnak kell lenni, és sikeresnek kell lenni, ugye? Kell, hogy legyen pénzünk, és nem csak pénz, mert ha csak pénzünk van, akkor ostoba új gazdag vagyok, hanem sikeresnek kell lennem, azaz tiszteletre méltónak, egy bizonyos módon nagyszerűnek. És magamra nézek, és azt mondom, hogy hát a szépség még összejön valahogy. És gondban vagyok, és bajban, és a következő, amire jutok, az egy viszonylagos mérőszám. Egy relatív értéket adok magamnak. Van, aki teljesen leírja magát, azt mondja, hogy csúnya vagyok és buta, sikertelen vagyok és egyáltalán nem vagyok méltó a tiszteletre, tehát teljesen a mérleg balra billen nála, és egy totálisan rossz énképpel él. Van, aki más úgy nagyjából el van, mondjuk átlagos vagyok, úgy elmegy. Van, aki átlagon feletti, azt mondja, hogy igen, van mivel dicsekednem, sikeres vagyok, csodálatos feleségem van, és anyagilag sincs, anyagi függetlenségben élek. És azt mondja, hogy értékes vagyok. Viszont minden ember szívében ott van egy igény az abszolút értékre. És egy viszonylagos érték nem elég. Amikor azt mondom, hogy értékes vagyok, akkor az elégedettségem ideig, óráig tart. Mennyire vagyok értékes? Mihez képest? A többiekhez képest értékes vagyok. De ez megelégít engem, hogy értékesebb vagyok a Józsinál, a Pistánál, a Karcsinál? És ki mondta eleve, hogy értékesebb vagyok náluk? És ha igen, akkor mennyivel, és ez megelégít engem? És az embernek az egyik fő problémája a rossz énkép, a hamis önértékelés. És a legtöbben azzal küzdünk, hogy túl alacsonyan értékeljük magunkat. Azt mondjuk, hogy egy gép vagyok, aki nagyon igyekszik, és most szépen ki van polírozva, és most egész jól teljesít, úgyhogy most élhetek. De ez nem tudom, meddig fog tartani. Fáradok, öregszem, és láttam egy még szebb gépet, aki még jobban ki van fényezve, még jobban teljesít, és már fenyeget is engem, és már nem alszom olyan nyugodtan, és fáradok, és öregszem. És a dolog egyáltalán nem tűnik megnyugtatónak. Aztán van a másik szélsőség, ahol meg egyfajta vakságban élek, és azt mondom, hogy nagyszerű vagyok. Jobb vagyok mindenkinél. Az én sikeremet ez a jobb kéz szerezte. Az én intelligenciám, és büszke vagyok. És mindenki mást pedig lenézek. Hé! Tudod, miért nem megy neked jobban? Mert nem szeded össze magad. Szedd össze magad. Ez a tanácsom. Húzzál bele. Én is összeszedtem magam. És nézd meg, mire jutottam. Vittem valamire. Te is vihetnéd valamire. Szégyeld magad, hogy nem szeded össze magad. És magányosan élek a sikeremben. Mert a sikerem egy arroganciát és büszkeséget épített bennem, amely ad egy alaptalan, ad kettő, idézőjelbe téve megöli az embereket körülöttem. És csak idő kérdése, hogy ez az ember ugyanúgy elinduljon lefelé a lejtőn, és a helyzet az az, hogy ő nagyobbat fog bukni, mint a másik. Mert a különbség a szembesülés pillanatában az ő elképzelése és a valóság között sokkal nagyobb. Magasról nagyot lehet zuhanni. És ez nem azt jelenti, hogy ne menjünk magasra, csak milyen alapon. És nézzétek meg, hogy mit ír a Biblia. Csak hogy ezt a helyére tegyük. Ég és föld különbség van a két világkép között. Értitek? Ég és föld különbség. Az, amiről most beszélek, egy olyan önértékelést ad nektek, ami elvehetetlen. Az, amit most mondok, az egy olyan alapot ad az életednek, amit semmilyen más világkép, semmilyen más filozófia, semmilyen teljesítmény, semmilyen nagyszerűség nem tud adni. Hihetetlen, hogy tudtam enélkül élni, és nem hihetetlen, nem tudtam nélküle élni. Úgyhogy itt van. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Isten a mindenható, teljes bölcsesség, örök hatalom, szépség. Láttad a földet, ami ennek teremtette? Láttál egy virágot közelről? Láttál naplementét? Megnézted már a teremtésnek bármely részletét? Láttad a dicsőségét? Láttad a nagyszerűségét? Emlékszel az ideális képre az emberről? Hogy milyen egy hős, milyen egy önzetlen szeretet, milyen egy anyai önfeláldozás, milyen az apai bátorság. Emlékszel erre a képre, az ideálisra, amire már úgy legyintünk, hogy ez nem is létezik? Istenben ott van az, ami az ideális fölött van ezerszer. És ezt mondta Isten, teremtsünk embert a magunk képmására, hozzánk hasonlóvá. A humanista világkép első tévedése ott van, hogy az emberről azt mondja, hogy csak egy gép, hogy a véletlen teremtménye, a véletlen eredménye, nem vagy semmi. Egy darab piszok, ami mázlid volt, hogy így került össze, és most működik. Még 30 év, 40 év lemerül az akkumulátor, és besöpörjük a többi piszok közé. Semmi vagy, értéktelen. A teljesítményeddel csak áltatod magad. Önmagában a léted semmi. És ezt így nem mondjuk ki. Ki mondjuk ezt? Melyikötök mondta ezt el magának ma reggel? Senki. De ne viccelj, az alap hozzáállása a világnak ehhez. Az agyunk veszi az adást, lehet, hogy nem tudjuk így megfogalmazni, de értem én, hogy hova lyukadt ki az egész. Értem én, hogy értéktelen vagyok. És Isten azt mondja, hogy nem, felejtsd el, ha te vagy a legkisebb, a legtehetségtelenebb, a leggyengébb minden gyermekem közül, akkor is a gyerekem vagy. A gyerekem, érted ezt? Az, hogy ügyes vagy-e, vagy ügyetlen, ezután hetedrangú. Érted, hogy hetedrangú? Kinek vannak gyerekei? Kinek van több gyereke? 2, 3. Oké, ha az egyik gyereked ügyesebb, és csinosabb, és szótfogadóbb, és jobban ki van fényezve, és jobban működik, akkor jobban szereted? Attól, hogy ő ügyesebb, szépen csinálja meg a házi feladatot, hogy nem eszi le magát reggelinél, ezzel értékesebb? Mi adja a gyereked értékét? Az, hogy a gyereked, és valójában azért szereted, mert a gyereked. Nehéz ezt így összerakni. De a gyereked, ez a lényeg. Hogyha rablógyilkos lesz belőle, szeretni fogod? El fogod ítélni, amit csinált? Elítéled, amit csinált, de szereted. Ugyanúgy megbocsájtasz neki. A gyerekem vagy. Pont az értékedet az adja, hogy te vagy a gyerekem. És azon a ponton, amikor elkezded magadról azt gondolni, hogy azért vagy értékes, mert ügyesen csinálod a homoksüteményeket, és elkezdesz magadra úgy nézni, mint én vagyok az ügyesen homoksüteményeket gyártó kisfia, kislánya Istennek, és elkezdesz kétségbe esni azért, mert a homoksütemények most már nem olyan szépek, Isten mit mond neked? Meg vagy butyanva, ébresztő, összezavarodtál, te a gyerekem vagy. És az értékedet elsősorban ez adja. És ez annyival jellemzőbb, annyival nagyobb értékmérő, hogy az összes többi nem nevezhető vele egy napon. Nem tudom, érted-e? Nem számít, hogy mennyire vagy sikeres. De számít, csak más szinten. Te egy király vagy. Isten örököse, ezt mondja rólad a Biblia. Róma 8-ban. Te az vagy, akit ő a maga helyére ültet. És azt mondja, hogy az én nevemben mehetsz. Ha el akarok menni valakihez, egy fontos tárgyalásra, mondja Isten, téged küldlek. És amit te mondasz, azt mondom én is. A nevemben élsz. az én képemre vagy teremtve, ami nem azt jelenti, hogy aranyhörcsög vagy egy akváriumban, és élvezem, és etetlek. Mert a három kép, amit aztán a Biblia használ az emberre, az a fej és test, a szülő és a gyermek, és a férj és a feleség képe. Neked nincs aranyhörcsög tested, igaz? Nem, nézd meg a kezedet. Mindenki emelje fel a kezét, és nézze meg. Kit látsz? Kit nézel éppen? Magadat. Bingo! Bingo! Magadat! Isten azt mondja, hogy te vagy az én testem. Isten megnézi a kezét, ez vagy te, és kit lát? Magát. Ugyanaz az anyag. János 17, Jézus főpapi imádsága erről szól, hogy mi egyek vagyunk, Isten és az ember. A megváltás bevitte az embert Istenbe. A Szent Háromság részévé tett minket Jézus Krisztusban. Meg fogjuk nézni a verseket picit később. Kolossé 3-ban. Lapozzunk is oda. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Hol van Krisztus? Isten jobbján. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Jön az indoklás, 3. vers. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt Istenben. Az én életem hol van? El van rejtve. Hol? Krisztussal együtt Istenben. Én Krisztussal, Krisztusban vagyok, és vele Istenben. Hihetetlen. És a folytatás. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, és a Biblia tanít egy második visszajövetelről, akkor vele együtt ti is megjelentek, hogyan? Dicsőségben. Milyen dicsőségben? Isten dicsőségében. Az ember nem egy gép. Az ember egy örököse Istennek, aki Isten dicsőségét hivatott hordozni örökkön örökké. Róma 8. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk Abbá Atya. Az Abbá Atya kifejezés a leggyengédebb megszólítás, amivel egy gyermek az atyát szólíthatja. Az apu megszólításnak felel meg. Azt mondja, maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. És itt jön az üzenet, figyeljetek. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedtünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak. Ez a fogalom mond valamit? Rothschild. Szeretnél az örököse lenni? Péter nem szeretne. Mondjuk a vagyonát tekintve. Mondjuk csak a vagyonát. Nem? Péter, túl sokat tud. Mondjuk egy másikat. Egy gazdag amerikai nagybácsi. 3 milliárdos vagyonnal. Tíz legális pénz, tiszta pénz. Szeretnél az örököse lenni? Jöhet? Örökös. Mit jelent az, hogy örökös? Te lépsz a helyébe. Te veszed át mindazt, ami az övé. Egy ívű vagy vele. Részben ezt is jelenti. Mi Isten örökösei vagyunk. Örökös társai Krisztusnak. Az ember nem az, aminek a humanista világ mondja. Alkossunk embert a magunk képmására. Hozzánk hasonlóvá. Tudod, miért nem jelent ez nekünk sokat? Mi nem értjük a jelentőségét. Nem így gondolkozunk. Nem ezt tanultuk. nem ezt tanultuk. Kicsi korom óta azt tanultam, hogy az vagyok, amit csinálok. Az vagyok, amit csinálok. Kicsi korom óta azt tanulom, hogy annyi az értékem, amennyit teljesítek. Kicsi korom óta azt tanulom, hogy annyira vagyok értékes, amennyire a ti szemeteken látom. Amennyire ti értékesnek mondtok engem. Az vagyok, amit a környezetem tükröz nekem. Az vagyok, amit a teljesítményem mond. És ezt keresem. Sajnos a szívem, a lelkem megtanulta, hogy ezt keresem. Hol vannak a értékmérők? Mosolygott, akkor biztos értékes vagyok. Bólogat, ha biztos jót mondok, tetszik neki. És ez az értékmérőm. És a lelkem megfertőződött ezzel. És utána azt hallom, hogy figyelj, tényleg ügyes vagy. Tényleg értékes vagy, szép vagy, de ez semmi. Ahhoz képest, hogy a fiam vagy, mondja Isten, a fiam vagy. Örökkön örökké. Ezt senki nem veheti el tőled. Nem lehet visszacsinálni. Nem lehet elrabolni tőled. Nem változik meg. Amikor a legrosszabb napjaidat éled, amikor a legnagyobb hibáidat követed el, amikor a legnagyobb teljesítményedet veszíted el, amikor 30 milliós adósságot gyártasz 2 hét alatt, akkor is Isten fia vagy. És ez az értéked. Mint a történet, itt már legalább 10-szer elmeséltem, de elmesélem még egyszer a rabszolgáról, aki egy színesbőrű férfi elhurcoltak az országából, és pakolja ki a hajóból a gyapott bálákat. És a 2 rabszolga tartó beszél egymással, hogy feltűnt neked az a fiatal rabszolga? Azt mondja, igen, feltűnt. 10-szer annyit tesz, mint a többiek. A szemében kiolthatatlan tűz ég, és olyan méltósággal jár kell, mint egy király. Ő az egyetlen, aki nem tört még meg. Ő az egyetlen, aki emelt fővel éri az életét rabszolgaként is. Mire a másik nem csoda. Ez a fiatalember egy herceg. Egész életében úgy nevelték, hogy ő lesz a királya a népének. Hogyha megélte volna. Úgy értem, hogyha nem vitték volna el. Az a rabszolga egy király volt. És ő tudta magáról, hogy egy király. Mindegy, hogy most épp milyen körülmények között volt. Az ön azonossága nem változott. Tudta magáról, hogy kicsoda, hogy értékes. És így élünk mi is. És ne hagyd, hogy ezt elrabolják tőled. Te Isten teremtménye vagy. Az ő képére teremtve. Az ő képmása. A teremtésednél fogva értékesebb mindannál, mint ami értéket egy ember csak összeharácsolhat magának. És abban a pillanatban, ahogy elfogadtad Jézus Krisztust, mint a megváltódat, Isten örökbe fogad téged. Onnantól a fia vagy. És persze a kettő között nagy különbség van. Mert van egy ember, aki olyan, mint Isten, de nincs kapcsolatban Istennel. És az probléma. És van egy ember, aki megbékél Istennel, és helyreáll a kapcsolata Istennel, és ettől a pillanattól kezdve egy felnőtt örökbefogadással az ő fiává válik. És ez a mi helyzetünk. Jézus Krisztus meghalt minden hibánkért, minden bűnünkért. Egyetlen egy kérése van Istennek, mert tiszteli a szabad akaratunkat, hogy fogadjuk el azt, amit ő tett értünk. Ha én nem hozom meg ezt a döntést, ha nem fogadom el Jézus Krisztust, mint a megváltómat, akkor Isten, mert tiszteli a szabadságomat, nem alkalmazza rám mindazt, amit megtett. Ez jogos? Ez jogos? Kérdezem. Jogosnak tartjátok? Vagy azt szeretnétek, ha Isten rátok erőltetne valamit, amit nem akartok? Melyiket választanátok? Mikor szabad az ember igazán? Ha hozhat döntéseket, vagy hogyha nem hozhat döntéseket? Ha hozhat döntéseket, és Isten ezt mondja, felelős vagy, aratni fogod a döntéseid következményeit. Én megmondom neked, hogy mi a döntésed következménye, de neked kell döntened. Neked kell döntened. Én kifizettem minden tartozásodat. Írd alá, hogy elfogadod. Írd alá. Ha nem teszed meg, nem érvényes rád. Ugyanúgy szeretlek, de nem érvényes rád. És az az igazság, amely megvéd az aláírás után, az aláírás nélkül elítél téged. Jogos? Jogos. Ez a méltóságunk, ez a nagyszerűségünk, hogy szabadok vagyunk és dönthetünk. És Isten nem kér semmi mást, csak ezt a döntést. És mindent ezen az alapon csinál. Én előkészítem, én megcsinálom, én megtanítom neked, én végre is hajtom tőled, a döntést várom. Beleegyezel? Beleegyezek, és ő megteszi. És attól a pillanattól kezdve, hogy valaki elfogadta Jézust, mint a megváltóját. Egy egyszerű ima. Az utcán sétálva meg tudom tenni, azt mondani, hogy Uram, tévedtem, bűnös vagyok, és nélküled nem tudom megoldani, nem tudom lemosni a kezemről a múlt bűneit. Szükségem van a megváltásra, a te helyettesítő áldozatodra. Arra, hogy ne én nekem kelljen meghalnom a bűnöm miatt, hanem hogy te haltál meg a bűnöm miatt, és így én élhetek. Elfogadom, elfogadom. Kinek van tartozása? Fölletett a kezed. Jó, jó, nekem is van. Azt hiszem mindannyiunknak van, ugye? Többé-kevésbé. Ha más nem, egy számlánk, amit még nem egyenlítettünk ki. Kifizethetem? Ki engedné meg, hogy kifizessem? Erről szól ez az evangélium. Isten azt mondja, hogy én vagyok a világ mindenség leggazdagabb lénye. Én ki akarom fizetni, én teremtettelek, én szeretlek, a célom a kapcsolat veled, de szabadon kellett, hogy engedjelek, mert csak akkor vagy ember, akkor vagy olyan, mint én, és a szabadságodnak ez a rengeteg probléma lett az eredménye, de én akkor is szeretlek, és itt vagyok a nyomodban. Ha megállsz és megfordulsz, azonnal ott vagyok, és kifizetem az adósságodat. Megengednéd? Megengednéd? És a fiam vagy. És innentől, ha figyelsz rám, ha olvasod a könyvet, akkor az én szeretetemnek a hangját fogod hallani. Az én nagyra becsülő, az én felemelő szeretetemnek a hangját. Azt fogod hallani, hogy én Isten vagyok, mondja ő. Én a mindenható vagyok. Én megközelíthetetlen magasságban és szentségben lakom. És téged ide emellek magam mellé. Ezt érted? Ha királyokként járhatunk ebben a bukott világban, méltósággal, tiszta tekintettel, minden helyzetünk ellenére. Értitek? És ez nem egy naív kis mese, amit a keresztények úgy mondogatnak egymásnak, mert szerencsétleneknek nincs jobb, hanem ez történelem, és ez az ember létének a valósága. És ha neked ennél jobban tetszik, hogy csak egy gép vagy, ami véletlenül lett olyan, amilyen nem sokára kihúzzák a konnektorból, és besöplik a többi szemét közé, a szabadságodnak ez is része. De ettől nem válik igazzá. Milyen veszteség, amikor egy király úgy éli le az életét, mint egy koldus. Holott tudja, hogy ő király, de nem hajlandó elfogadni, és nem hajlandó élni vele. Egy Mózes 1.26-ot olvastuk, és jövő héten elolvassuk 27-et is. Én azt hiszem, hogy érdemes. A problémánk az élettel nem a lombkoronában van, hanem a gyökereknél. Nem a hiába nyesem meg a részleteket ott fönt, tudod, kicsit csiszolok még magamon, az angolságom pontosabb lesz, és még tanulok valamit, egy-két szakmát, hát ha lesz... Nem, az alapoknak kell megváltoznia. És ha az alapok, figyelj, ha az alapok a helyére kerülnek, bármit építesz rá, a helyén lesz, stabil lesz. Jó, és egy gondolat még csak előrevetítésként. Mert hogy azt mondtam, hogy ebben a versben két gondolat van, ami fontos. A másik az ez. Alkossunk embert a képmásunkra hozzánk hasonlóvá, kettős pont, hogy uralkodjék. Hogy uralkodjék. És az egész földet felsorolja. Az ember uralomra lett teremtve. És a modern ember ezt az uralmát adta föl. Úgyhogy nem is tudott róla. Uralom. Amit feladtunk a közvélemény, a humanista relativizmus és a tömegmanipuláció nyomása alatt. Egyet mondok, humanista relativizmus. Nincs igazság. Minden relatív. Innentől hogy uralkodsz, amikor már nincs mérce? Innentől hogy döntöd el, hogy mi jó és mi rossz, mi helyes és mi helytelen, mi hasznos és mi haszontalan, ha már nincsenek mércék, ha valójában nincs igazság, ha valójában nincs, nem nincs le, csak vélemények vannak. A Péteré és az enyém, és egymással szembeállunk, és az érvelésünk üres fecsegés, és annak lesz a végén igaza, aki hamarabb elfárad, vagy aki később fárad el. És nincs már hatalom arra, hogy uralkodjunk. És nem csoda, hogy kétségbeesésben élünk. Nem csoda, hogy kiszolgáltatottságban élünk. Hogy fölkelek, és az az érzésem, hogy egy nagy gépben vagyok, ami teker engem, és legyalul, és én nekem nincs lehetőségem fölállni, és kilépni belőle. Nem csoda. Az ember feladta az uralmát. Feladta az uralmát ilyenekért, mint kényelem. Mint lelki kényelem. Mondok valamit, ahhoz, hogy uralkodni tudj, gondolkoznod kell. Ahhoz, hogy választhass, alá kell támasztanod a döntésedet érvekkel. A modern ember nem gondolkozik. Ne vegyetek sértésnek. Ha megtartok egy biblia órát, és eljutunk egy olyan részre, ahol gondolkozni kezd, a diákjaim 80%-a kétségbe esik. Mert így nőttünk föl. Mert egy olyan világba neveltek bele minket, ahol az egyéni vélemény, a megalapozott, meggyőződéseken alapuló vélemény kiment a divatból. Az elfogadottság útja az, hogy belesimulok a közvéleménybe. Ti itt mit gondoltok? Mi a helyes? Mi itt ezt gondoljuk? Ú, jó gondolat, nekem is tetszik. És nem rívok ki, és nem logok ki. Elfogadott vagyok. Belesimulok. És nincs meg a lehetőségem a relativizmusban arra, hogy értelmes kritikával, józan tényeken alapuló megkérdőjelezéssel valamiről azt mondjam, hogy ez mégsem helyes. Nincs így. Ezt értitek? Hatalmas veszteség. Hatalmas veszteség. Márpedig Isten a maga képére teremtett minket, hogy uralkodjunk. Királyok vagytok, akiknek nem kéne igában élnetek, ha csak nem Isten szeretetének az igájában. És ez a harmadik csapdánk, hogy azt gondoljuk, hogy létezik függetlenség. És itt befejezem. Ki hiszi azt, hogy létezik függetlenség? Már rosszul mondtam, előbb elmondtam, hogy ez a hibánk, akkor már senki nem meri föltenni a kezét. Én sokáig hittem, még keresztényként is. Független vagyok. És ki az, aki büszke arra, hogy független? Hey, ezért harcoltam fél életemben, hogy végre független legyek. Naív illúzió. Ha mástól nem függök, önmagamtól függök. A saját gyengeségeimtől függök. A saját én képemtől függök. A Biblia ezt mondja, az ember mindig hordoz egy igát. Vagy a magáét, vagy valaki másét. Mindig hordoz egy igát. A világ legkifinomultabb hazugsága ez, hogy légy független. Elhiteti veled, hogy nem hordozol egyáltalán igát, és így ebben a légüres térben az ő igáját tudja a nyakadba tenni. Légy szabad! Ó, köszönöm, szabad vagyok, és szabad vagyok. És járomban van a fejem. És Isten azt mondja, hogy nem akarlak áltatni. Te ember vagy, az ember mindig igát hordoz. De tudod, mit mondok? Hordozd az enyémet. Mert az én igám könnyű, az én terhem gyönyörűséges. És a könnyű iga, a görögben a kifejezés, a könnyebb, mint a levegő. Olyan könnyű az iga, hogy felemel téged. És a teher gyönyörűséges. És ez az iga Isten szeretetének az igája. Azt mondja, hogy hagyd, hogy szeresselek. Vesd alá magad a szeretetemnek. És az én szeretetem egy olyan, amelyik a te érdekeidet szolgálja. Mindent elkövetek, érted? Az életemet adtam, érted? Érted, élek, érted, halok meg? Te ember vagy, mindig engedelmeskedni fogsz egy hangnak, vagy a magadénak, vagy a világénak, vagy az enyémnek. De az én hangom egy olyan, amely felemel téged, egy olyan, amelyik a maga helyére állít téged, amelyik szeret téged. Válaszd az én igámat. De az ember feladta az uralmát, és már nem választ. Az ember elhitte magáról, hogy csak egy gép, amely nem sokára lemerül, kihúzzák a konnektorból, és besöprik a többi szemét közé. És ebben a hiányban pótcselekvésekkel tölti ki az életét. Holott király lehetne, és nagyobb dolgokat hajthatna végre, ezt mondja a Biblia, mint Krisztus. Ha önmagára találna, és azt az életet élhetné, amire teremtve lett. És erről szeretnék jövő héten beszélni. Jó gondolat ez? Beszéljünk erről? És eljöttök jövő héten? Mindegy. Úgy értem. Én itt leszek. Csak akkor, ha eljöttök, akkor menjünk egy másik terembe. Hogy? Igen. Jól van. Igazából van még egy kis időnk. Köszönöm szépen a figyelmeteket. És tényleg állok elébe a kérdéseknek. Olvassátok el 1 Mózes 1-et, 2-t és 3-at. Nagyon érdekes. Ha elolvassátok, akkor jövő héten már felkészülten fogtok velem vitázni. Azt nem kell. Azt csak nekem kell. Nem, tessék gondolkozni is, igen. És vitatkozni is, tessék, igen. Jól van, neked hány 90 kérdésed volt? 50-et, igen. Nagyon jó gondolat, és azt hiszem, hogy amikor Isten a maga képére teremtett minket, akkor nem véletlenül adott nekünk képzelő erőt. Tehát nem véletlenül, tehát mi is el tudjuk képzelni. Képzelj egy almát. Képzeljetek egy almát, zöld alma. Zöld alma. Kis szára van, egy kukac mászik rajta. Hol van ez az alma? Hol van? Benned van. Na most a különbség, és itt viszont megint az értékmérőinket kell átállítani, ugye? Tehát Isten mindenütt jelen való, mindenható, teljes bölcsességgel bíró, mindent tudó. Amikor ő gondol valamit, akkor az teljes egészében létezik. Sőt, valójában, amikor ő gondolt minket az örökkévaló múltban, ő többet is tett. Ő meg is teremtett minket. És ez viszont már egy olyan fogalom, ami már az emberi szférában nem létezik. Nekünk nincs teremtő erőnk. Legalábbis nem abban az értelemben, ahogy Istennek. Tehát amikor Isten kigondolt minket, akkor meg is teremtett minket. Azaz létrehozott egy anyagi valóságot térben és időben, amelyiknek kezdete és vége van, és úgy döntött, hogy ez a valóság tényleg létezik. Azaz innentől az, hogy mi Isten elméjében létezünk, és a létezés legmagasabb tekintélye között nincs különbség. Nem tudom, ezt most, hogy érthető-e. A legkeményebben, legdurvábban, a leglehengerlőbben létező dolog sem létezik jobban, mint ez a valóság. Ami valójában Isten, fogalmazunk így, elméjében létezik. Mert hogy Isten mindenható, szólt és lett, és van. És ez addig van, ameddig minden más is van. És ez addig van, ameddig Isten akarja, hogy legyen. Viszont ez az akarat egy végtelen, ha akarjuk, örökké, változatlanul maradó akarat. Úgyhogy a valóság valójában Isten. Nagyon jó a gondolatmeneted, csak az arányérzetet kell jól beállítani. Tehát az, amit mondasz, nem lekicsinyíti a valóságot, hanem felnagyítja, ha látod, hogy kicsoda Isten. Ugye a humanista elképzelés szerint a természet egy függetlenül létező dolog. Tehát van Isten, van az ember, és van a teremtés. Vagy van az anyagi valóság. Valahogy így képzeljük. Közben nem. Úgy van, hogy van Isten, és Isten létrehozott mindent, és minden, ami van, az Istenben van. Viszont attól, hogy Istentől van, attól sokkal inkább van, mintha Istentől függetlenül lenne. Mert hogy Isten végtelen, mindenható, minden tudással bíró, teljhatalmú, megingathatatlan az, aki. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha az anyag egy Istentől független dolog lenne, akkor el is tudnám képzelni, hogy az ember egy ponton legyőzi az anyagot. És mondjuk felülkerekedik rajta. De nem, mert Isten van az anyag mögött. Mert Isten van minden mögött. Úgyhogy minden úgy van, ahogy Isten akarja, és egy centivel sincs másképp. És miért kell mégis küzdenünk? Itt a kérdésed. És itt, igen. És a szabad akarat pedig úgy van, hogy Istennek megvan a lehetősége arra, hogy független tényezőket is teremtsen. Azaz, ő létre tud hozni az elméjében egy lényt, egy embert, akit felruház minden lehetőséggel arra, hogy önmaga hozza meg a döntéseit. Isten tudja, hogy az az ember hogyan gondolkozik, tudja, hogy milyen döntést fog hozni, de nem befolyásolja. Úgy dönt, hogy az ember döntése egy szabad tényező lesz. Úgyhogy az ember valójában nem Istentől függetlenül gondolkozik és dönt, olyan szinten, hogy mintha Isten nem látna bele. Belelát, de nem nyúl hozzá, nem érinti. A mi döntésünk valóban szabad. Egy mindenható Isten meg tudja ezt csinálni? Meg. És innentől nyilvánvaló a felelősségünk kérdése is. Ha én döntök, én vagyok a felelős. Ki tehet róla? Az, aki döntött. Ki döntött? Én döntöttem. Na de Isten miért nem szólt bele? Mert szabadnak teremtett. Egyébként meg beleszólt a szabad érvelés határáig. Amely az a fajta érvelés, amely még tiszteli a szabad akaratot. De a manipulatív vagy erőszakos érvelés határán nem megy túl. Mert az már nem tiszteli a szabad akaratot. Igen, ez az ő legnagyobb trükkje. Az ördög legjobb PR-e az, hogy nem létezem. És így van, tehát hogy a biblikusan az ördög egy nagyon valós szellemi lény, nagyon valós, hogy itt van, nagyon valósan küzdünk vele idézőjelbe téve, tehát ügyünk van vele. És Isten szempontjából nagyon hasznos tudnélik, ő az, akivel szemben nekünk választási lehetőségünk van. Ugye mit szeretne Isten? Szeretné, hogyha közös nevezőre jutnánk ő vele. Hogyha egyrészt kapcsolatban lennénk vele, ismernénk őt, és aztán egyetértenénk vele. De mindezt szabadon. Na most ahhoz, és talán a negyedik dolog az, hogy jellemesek legyünk, ami azt jelenti, hogy meggyőződésekkel éljünk, ahol a meggyőződésünk összhangban van ő vele, azaz a szeretettel. Na most hogyan lehet jellemet építeni? Mitől lesz egy ember jellemes? Ez is önmagában megérne egy misét, de a jellem az egy stabil meggyőződés rendszert jelent, amelyik már a működés szintjén van. Azaz, ezerszer meghoztam egy döntést meggyőződések alapján, tudom, hogy az úgy helyes, és most már a lényemből jön, hogy az úgy helyes. És jellemes ember vagyok. Nem azt teszem, amit épp érzek, vagy ami épp hat rám, hanem ami a meggyőződéseimből jön, és amiről tudom, hogy helyes. Most az ördög egy olyan negatív környezet, amely állandóan kihív minket a kísértéseivel, és ezért állandóan döntéseket kell hoznunk. És ez a tökéletes környezet arra, hogy jellemet építsen. Ezerszer kell döntenem, nem csak egyszer. Ezerszer, mert mindig szembe fúj a szél. Mindig el kell döntenem, hogy erre fogok pisilni. És a végére a lényem részévé válik az, ahogyan a meggyőződéseimmel gondolkozom. Tökéletes környezet a nevelésre. Képzelj el egy nagy festményt. A nagy festményen előtt három szereplő áll. Hárman festik a képet. Isten egy nagy ecsettel festi. Ott vagy te egy kis ecsettel, a saját vonaladat húzod. És ott van az ördög a saját ecsetével, és ő is húzza a vonalát. Most Istennek van egy tökéletes akarata, van egy megengedő akarata, és van egy felüluraló akarata. Na most ő ebben a három akaratában eléri, amit ő akar, anélkül, hogy a te szabadságodat elvenné. Tehát ő azt mondja, hogy van egy tökéletes akaratom, szeretném, hogyha a te vonalad innen idáig menne. Ez lenne a szuper neked. De te közben úgy fested az akaratodat, ahogy akarod, de eközben ő is úgy beszél hozzád, ahogy akar, ugye? Amíg tiszteli a szabadságodat. Aztán mondjuk, hogy egy ponton megtérsz, és innentől a fia vagy, és innentől működni kezd a felüluraló akarata, Róma 8.28 szerint, ahol minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Tehát mondjuk, te rosszul rajzolod a vonaladat, de ő szeret téged, és te is szereted őt, és ő fogja magát, és a rosszul rajzolt vonalat a javadra fordítja, azaz a festményt alát festi. Úgyhogy eléri ő, amit akar, de mégis tiszteli a te szabadságodat. És igenis lesznek emberek, akik nemet mondanak neki, holott Isten azt akarta, hogy igent mondjanak neki. Igenis lesznek olyan emberek, akik igent mondanak neki egy értelemben, megtérnek és a mennybe mennek, de aztán eltapsolják az életüket, és egy csomó további áldásról lemaradnak, és így vesztességgel jutnak a mennybe. Bejutnak, de vesztességgel. Isten mit kívánt volna nekik? A Biblia szerint azt, hogy mindenki üdvözüljön, és hogy mindenki győztes legyen. De a szabadságunk olyan valódi, hogy igenis lemaradunk dolgokról. Ugyanakkor tényleg, és most ez megint egy kicsit ilyen mélyre menő gondolatmenet, a szabadságunk mértékéről, illetve a választási lehetőségeinkről érdemes lenne gondolkozni. Mert az is, ez a képlet is egyszerűbb, mint elsőnek tűnik. Tehát valójában csak egy választásunk van. Istennel, vagy Isten nélkül. Ez az életünk alapválasztása. És aztán pillanatról pillanatra ugyanezt a döntést hozzuk meg. Ezt a pillanatomat most Istennel, vagy Isten nélkül élem. A következő órámat Istennel, vagy Isten nélkül élem. Ha Isten nélkül, akkor az egész nem ér semmit. Ha Istennel, akkor az olyan, mintha megfognám a kezét, és ő lemenedzseli ezen keresztül az egészet. Ezer dolog megváltozik még ebbe az irányba is, meg a másikba is, de az alap választás, és valójában az egyetlen jelentős választás az ez. Fogom a kezét, vagy nem? A többi az csak bonyolítás, és ennek a következménye. Ha nem fogom a kezét, bármennyit kavarok, lenn vagyok a pályáról. Ha fogom a kezét, még ha el is kavarok dolgokat, ő ki fogja igazítani, mert vezethető vagyok. Megint egyszerűsítek egy picit, de igazából nem tévedek nagyot. Hogy a szabadságunk azzal, hogy megtértünk, nem szűnik meg. A szükségessége annak, hogy döntéseket hozzunk, nem szűnik meg. Az egyik döntés például, amit meghozok, az az, hogy tovább tanulok. Tehát ugye az első üzenet, amit megértek, az mondjuk az evangélium, hogy Krisztus meghalt, értem, én elfogadom ezt, és így örök életet kapok, Isten gyermekévé leszek. És sokan azt mondják, hogy köszönöm szépen, ez nekem épp elég, mint valaki, tudod, aki egy 20-ast kér a Moszkva téren. Tessék itt egy 20-as, köszönöm szépen, ez nekem épp elég, és elsétál vele. Na most, ha valaki nem hozza meg azt a döntést, hogy tovább tanul, akkor ha bár Isten gyermeke lesz, de tanulatlan, ami azt jelenti, hogy adott esetben nem tudja, hogy most pontosan hogy van ez a lopással, meg hogy van ez a bűnökkel. Ha bár mondjuk azt, hogy a lopással szembeni problematikát még a jogi büntető törvénykönyv is képviseli, ugye? De ez az egyik része. Tehát az, hogy én tanulok-e tovább, az én döntésem. A Róma 10.17 szerint a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Tehát ha én úgy döntök, hogy nem hallok, akkor, és ezt gyerekek is sokszor csinálják, ugye? Amikor a papa magyarázza, hogy mi hogy van, akkor nem akarom hallani, nem akarom hallani. Én nem akar hallani. A második dolog az, hogy tudom, hogy Isten mit akar, de én nem akarom. És ezt lázadásnak hívják. És ez egy valódi szabadság. Már nyilvánvalóvá lett, hogy Isten mit szeretne, de én úgy döntök, hogy az ellenkezőjét csinálom, mert az nekem jobb, kényelmesebb, én azt akarom csinálni. És ez az, ami Isten fenyítését vonja maga után zsidó 12 szerint, mint ahogy egy normális apa is, ugye, amikor a gyereke lázad, akkor nevelni kezdi, milyen eszközökkel? Hát olyan eszközökkel, hogy kinevelje belőle a lázadást. És akkor itt van egy fokozódó szigorúság, ugye, a végén az asztalra csapok és üvöltözni kezdek, sőt, ha kell, megrázom a gyereket, vagy hogyha elég kicsi még és nem ért a szóból, még lehet, hogy el is fenekelem. De a lényeg az az, hogy ha egy gyerek önpusztító életmódba kezd, akkor a szülei nem fogják bárgyú mosolyal az arcukon végignézni. Igaz? Isten is ezt csinálja velünk. Nem nézi végig bárgyú mosolyal, tesz valamit. De sokszor, amikor a bűnünk időzebetével jelentéktelen, akkor más célokat követ. Tehát lehet, hogy nem fogja eltörni a kezét, lábát az ismerősödnek azért, mert poharakat gyűjt, szépen fogalmaztam, hanem azt fogja mondani, hogy van egy fontosabb cél, ezután megyek, és amikor azt elérem, akkor ez a poharas dolog elintéződik vele együtt. Tehát mondjuk magamhoz akarom édesgetni, szeretném, hogyha jobban figyelne rám, és ha jobban figyel rám, ha hallgat az én szeretetemre, akkor a poharak fölöslegessé válnak. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy az én dolgom, hogy hagyjam, hogy Isten szeressen, és hogy tanuljak tőle, és tanuljak róla. Ez az én dolgom. És ahogy ezt teszem, ahogy azon a helyen vagyok, ahol hallom Isten igéjét prédikálva és olvasom, ott belülről megváltozom. Tényleg, nem egy vallást öltök magamról. Ne tedd, nem szabad, igyekszem, jól van, mit vegyek fel, hogy öltözzek fel. Nem, hanem vagyok, aki vagyok, de belül tényleg megváltozom, és a bűneim leesnek, mint az elszáradt falevelek ősszel. Szépen elhagyom őket. Most a harmadik lehetőség az az, hogy tudom, hogy mi Isten akarata, egyetértek vele, de gyenge vagyok, és nem bírom megtenni. Egy szokás bűnnek vagyok a rabja. Azt teszem, amit nem akarok. És a jót, amit akarok, pedig nem teszem. Róma 7 beszél erről. Pál apostol, 10 éves kereszténység után, aki az új szövetség egy harmadát írta, azt írja, hogy azt teszem, amit nem akarok. És azt találom magamban, hogy a bűn törvénye megvan bennem, és a jót, amit akarok, nem teszem, és a rosszat, amit nem akarok, csak azt teszem. És a végén fölkiált kétségbe esetten, hogy én nyomorult ember, kiszabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből. És a válasz az, hogy hála Istennek az Úr Jézus Krisztus. És a megszabadítás így hangzik Róma 8.1-ben, hogy nincs most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. És erről beszéltünk múlt héten 1 János 1.9-ben, hogy ha megvallom a bűnömet, hű és igaz ő megbocsátja és megtisztít engem minden gonoszságtól. Tehát elképzelhető, hogy én egyetértek Istennel. Isten ezt az egyetértést akarja. De az egyetértésem ellenére elkövetek egy bűnt. Mi a feladatom? Meg kell vallanom. Helyre kell állítanom az egyetértésemet Istennel. Uram, megint zsebre vágtam egy poharat. Én se értem, hogy került ide, de amikor ott voltam, és választanom kellett, hogy az asztalra teszem, és vagy a táskámba, én nem tudom, hogy, de megint a táskámba tettem. Uram, nem, sajnálom, tényleg, szabadíts meg engem ebből a halálra ítélt testből. És ez rendben van. És Isten azt mondja, hogy ha eljön az ideje, megszabadítlak, addig elég neked az én kegyelmem. És ez az egyik legkeményebb lecke. Mert mit tanultunk? Mivel kezdtem? Mit tanultunk? Mi adja az értékedet? A teljesítményed. Ha Isten belemenne ebbe a játékba, mit tanítana? Hogy az ő szemében is a teljesítményed adja az értékedet. Elraktál egy poharat, szégyeld magad. Rossz gyerek vagy, sarokba veled. Nem, ehelyett Isten azt csinálja. Elraktál egy poharat, bingo. Helyes? Nem helyes, bingo. De mi adja a te értékedet? Hát az, hogy a gyereked vagyok. Így van, szeretlek? Persze, hogy szeretsz. Ez az, gyerünk tovább. Tudod mit? Ahhoz, hogy megtanult, hogy feltétel nélkül szeretlek, lehet, hogy meghagylak 10 évig tolvaj keresztényként. És tudod, én fogom elintézni, hogy ne bírd ne elrakni azokat a poharakat. Küldök egy démont, akinek egyetlen egy dolga lesz, hogy téged rávegyen arra, hogy lopjál. és én végig azt fogom tanítani, hogy feltétel nélkül szeretlek. Érts egyet velem, ez bűn, vald meg, kész, és el van intézve, szeretlek, szeretlek, szeretlek. Érts egyet velem, de hé, értsd, hogy nem az vagy, amit csinálsz, hanem az vagy, akivé én teremtettelek, és akivé újjá teremtettelek. A gyerekem vagy, és szeretlek. Akár tolvaj vagy, akár nem. És nem, ez most nem egy üzenet a bűn mellett, nem, a bűn, az probléma. De Isten nem vált rendszert csak azért, mert te tolvaj vagy, vagy valaki az. Hanem azt mondja, hogy meg kell, hogy tanulnod, meg kell tanulnod, úgy szeretned magadat, ahogy én is szeretlek téged, mégpedig feltétel nélkül. És erre a legjobb módszer az, hogy meghagyja a gyengeségeinket. A legjobb módszer. Sőt, amikor megtértem, egy csomó gyengeségem 10-szer erősebb lett, mint azelőtt valaha. Nyomorultabbnak éreztem magam a régi mérce szerint, mint azelőtt. És Isten ezt mondta, hogy bingo! Cseréld le a mércét. Cseréld már végre le a mércét. Hagyd abba, hogy teljesítmény alapján ítéled magad. Jó fiú, vagy rossz fiú, szép fiú, vagy csúnya fiú, ügyes fiú, vagy ügyetlen fiú, sikeres fiú, vagy sikertelen fiú. Felejtsd el, hányni tudnék tőle. A gyerekem vagy, pont. Semmi másról nem akarok hallani. Király vagy, és a trónomon fogsz ülni akkor is, hogyha ott is üvegpoharakat fog zsebre vágni. Kicsit túlzok, világos. A mennyben nem lesz bűn, és a bűn nagyon kemény dolog. És amikor valaki viszont már felnőtt, és valamivel már elszámoltatható, és Isten már megszabadította tőle, azaz megvan a szabadsága rá, hogy válasszon, és megvan a hatalma is, hogy válasszon, akkor utána Isten keményen bánik ezzel. Tehát ha én mondjuk, mit tudom én, nyitnék egy kuplerájt a bibliaiskolás tanárként, akkor Isten eltörné a kezemet és lábamat. És nagyon komoly beszéde lenne velem. Mit csinálsz? Normális vagy? Magadnál vagy? Hol élsz? De lehet, hogy ha egy kuplerájnak a tulajdonosa megtér, fél évig szóba se hozná Isten, hogy probléma van a kuplerájjal. Lehet, hogy egy évig se hozná szóba. Mi rögtön kiszúrnánk, csak mi nem szeretjük azt az embert annyira, mint Isten. De ha szeretjük őt annyira, mint Isten, akkor lehet, hogy mi se hoznánk szóba. A mi gondunk a gyengeségünk. Isten ereje pedig a kegyelme. Szeretnék elmondani még egy imát, aztán ha van kérdésetek, akkor még föltehetitek, de azt hiszem, hogy így lenne illendő zárni a mai napot, vagy legalábbis közel zárni. Úgyhogy csak hajtsuk meg a fejünket. Egyébként az ima egy nagyon érdekes dolog. Az ima nem más, mint egy beszélgetés Istennel. Tehát, hogy ő mindenütt jelen való, most itt is itt van. Ugye azt mondja, ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott vagyok köztetek. Tehát itt most garantáltan itt van. És az ima az, hogy őt is tudomásul vesszük. És hogyha ugye a kereszténység erről szól, hogy nekünk van egy kapcsolatunk Istennel, miért ne élnénk ezt. Úgyhogy mondjunk el egy imát. Hát, drága Istenünk, itt vagyunk, mint ahogy ezt már észrevetted, és csak köszönjük ezt a mai délelőttöt. Szeretnénk arra kérni, hogy mindazt, amit ma hallottunk, azt segíts nekünk alkalmazni is a gyakorlatban. Segíts ez alapján egy jobb énképhez jutni, egy jobb önazonossághoz, és ez alapján jobb döntéseket hozni. És talán az első, legfontosabb döntés az, hogy elfogadunk téged, Jézus, mint a megváltónkat. És ha esetleg van köztünk valaki, aki ezt még sose tette meg az életében, akkor lehet, hogy most van itt az ideje, hogy ezt először megtedd. És elmondok egy imát hangosan, és te csak mondd utánam magadban, és fogadd el ezzel Jézus Krisztust. És ez így hangzik, hogy Jézus, elfogadlak, mint a megváltómat. Tudom, hogy te meghaltál a bűneimért, és így kifizetted az én adósságomat. Én ezt most elfogadom. Adj nekem örök életet, és ha egy nap meghalok, ami biztosan eljön egyszer, akkor vigyél engem a mennybe. És addig pedig, amíg itt élek a földön, segíts nekem, vezess engem, áld meg az életemet, annak minden egyes részét. A te nevedben kérlek, Jézus nevében. Amen. Amen.